www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti műsorunk 9. adása. Hosszú hallgatás után szólalok meg ismét, és azért beszéltem egyes számban, ugyanis sajnos egyedül kell vezessem a mai műsort, ugyanis különböző technikai és szervezési problémák miatt a meghívott vendégem nem tudott eljönni, így kénytelen vagyok egyedül vezetni a műsort. Témánk viszont annál izgalmasabb, méghozzá az igen elfeledett és méltatlanul fehér folttá fakított történelmi esemény, amely szlovák-magyar kisháború néven vonult be a hadtörténet fejezetei közé. Azonban megnéztem egy 8. osztályos, valamint egy gimnazista történelemkönyvet, de gyakorlatilag egyetlen egy sort szentelnek neki, de az is csak a gimnazistában, az általános iskolában benne sincs. De hát mit is várnánk, amikor Trianonról is csak egy 21 néhány sort képes írni a történelemkönyv, mindegy. Miért is érdekes ez, meg miért is annyira izgalmas, arra mindjárt rá is térek, ugyanis ez egy olyan történelmi lehetőség volt a magyarság számára, hogy a Trianonban földarabolt országrészekből különböző történelmi lehetőségek elmúltával végül is egy ha még nem is teljes, de sikeres revíziót hajtott végre a magyar állam 1938-ban az első bécsi döntéssel, valamint egy érdekes közép-európai hatalmi játszma folytán 1939 márciusában bevonultunk Kárpátaljára, mint ahogy azt sokan tudják. A továbbiakban elemezem a 938-as első bécsi döntést, illetve Kárpátalja elfoglalását, kis háborúnak az előzményeit. Mint az bizonyára tudjuk, 1938. szeptember 29-én Münchenben Olaszország, Németország, Anglia és Franciaország részéről sikerült egy olyan egyezményt kötni, hogy Németország a tőle korábban elcsatolt Szudéta vidéket visszaszerezhette, és az egyéb területi igényekről pedig az egyezmény függelékében esett szó, magán a találkozón nem, viszont felhatalmazta az a négy hatalom Közép-Európa országait, hogy amennyiben területi vitáik vannak egymással, azt oldják meg, és hogyha esetleg nem sikerül, akkor ez a négy hatalmi konferencia tud erről a kérdésről dönteni. Október 3-án prágai magyar követ egy jegyzékben, hogy a békés légkör megteremtése céljából a következő intézkedések végrehajtását követelte. A magyar nemzetiségű politikai foglyok szabadon bocsátását kérték, nemzetiségű katonák azonnali leszerelését, hazaengedését, a helyi rendfenntartás céljából a vegyes népességű területeken, vegyes parancsnokság alatt álló csapatok fölállítását. Ezen kívül még szimbolikus területátadást, így két vagy három csehszlovák határállomásnak a magyar csapatok által történő megszállását. Ilyen volt Komáromban, Párkánynálnában, Ipolyságnál. A magyar kormány ezután október 6-án 16 órai időpontban javasolta a tárgyalások megkezdését, melyre Komáromban került sor. Közben október 6-án Zsolnán a szlovák politikai pártok képviselői kikiáltották az autonóm Szlovákiát, és ennek meg is alakult másnap az első kormánya. A miniszterelnök Tisza József, vagyis József Tiszó katolikus lelkész lett, aki a szlovák néppárt elnöki posztját is betöltötte. Németország többé-kevésbé a saját érdekszférájának tekintette Szlovákiát. Így egyre irreálisabbakká váltak azok a lehetőségek, hogy a Magyar Királyság részéről Szlovákia, mint visszacsatolt autonóm terület működhet tovább. Ezekben erről a magyarok nem tettek le, és a magyar kormánynak is az eltökélt szándéka volt. A tényleges tárgyalások október 9-én Révkomáromban indultak meg. A csehszlovák küldöttséget ez a József Tiszó nevű katolikus lelkész vezette, azonban négy napos megbeszélés és tárgyalás után sem jutottak dűlőre, ugyanis mi magyarok nem engedtünk 48-ból, akkor még csehszlovákok pedig nem engedtek a 20-ból, most, hogyha kicsit prózai akarok lenni. Itt a magyar fél mindvégig ragaszkodott a többségi terület sáv átcsatolásához, itt magáról, Szlovákia teljes visszacsatolásáról, bár a magyar félnek szándékában állt, azonban erre tárgyalások során sem került szóba, ami valahol teljesen értetetlen, de hát a későbbiekben majd meg fogjuk érteni, hogy miért is nem került szóba. A magyar kormány október 24-én népszavazást követelt a vitatott területeken azok hovatartozásáról. Sopronban már működő modellt próbálta keresztülvinni, azonban a csehszlovákok erre se voltak hajlandóak. Mivel a tárgyalások így eredménye nélkül zárultak, kénytelenek voltunk elfogadni Németország, Olaszország és Anglia-Franciaország döntő bíráskodását. Ez a konferencia 1938. november 2-án a bécsi Belvédere palotában került megrendezésre, ami a Franciaország érdekes módon érdektelenséget mutatott az ügy iránt. Ez azért is értetetlen, ugyanis magát Csehszlovákiát, mint kisantant államot ők hozták létre, így teljesen furcsa volt, hogy miért nem akarják, hogy az ő általuk létrehozott állam, mint tényező megmaradjon a térségben. Ezután, mint azt mindannyian tudjuk, 1938. novemberében sikerült végül is kijelölni egy új magyar-csehszlovák határt, így Magyarország 11.830 négyzetkilométernyi területsávot kapott vissza, nagyrészt 1 millió lakos lakott ezen a területen, ennek több mint 80%-a volt magyar ajkú. Ezután viszont kialakult egy új helyzet Közép-Kelet-Európában, és a trianoni békeszerződések által felállított új status quo-nak a teljes értékű megdöntése volt, és hogy miért is, miután Csehszlovákia egy részét megszerezte Németország, és Ausztriát a Anschlusszal nemes egyszerűséggel magához csatolta, kialakult egy leendő, ilyen Mitteleurópa, nagy német birodalomnak a keleti fele, és a dél-kelet-európai államok mozgástere is a két nagy fogaskerék közé szorult, ez pedig nem más volt, mint a német-olasz tengelyhatalmi szövetség, valamint a szovjet-orosz kommunista birodalom, ahol ezen kis államoknak, beleértve Magyarországot is, lényegében már nem sok mozgástere maradt. Ribbentrop pedig 39 elején úgy nyilatkozott a térségről, hogy a dél-kelet-európai térség a mi érdekszféránk. Persze nem kérdezte meg Molotov kollégáját, ugyanis Oroszországnak már több száz éve a dél-kelet-európai térség legalább annyira volt érdekszférája, mint amennyire a németeknek 39 elején. Az akkor független Magyarországnak így is volt esélye egy ilyen történelmi helyzetet is úgy kihasználni, hogy azt saját revíziós céljaira végül is sikeresen fel is használt. Szlovákia és Kárpátalja jövőjével kapcsolatban a vita nem ért véget az első bécsi döntés után, ugyanis a határvonalon, illetve az akkor még demarkációs vonalnak tekintett szakaszon eléggé elmérgesedett, úgymond az etnikai helyzet. Szlovákia a Csallóköz elvesztésével, ahogy azt a Szlovák című, hát akkor szlovák kormányú napilap egyik számában kifejtette, mindkét tengelyhatalom úgy bánt Szlovákiával, mint Münchenben a csehekkel bántak. Persze Tiso próbálta a bűnbak szerepét magáról elhárítani, az egész tehetetlenséget végül a cseheknek felróni, beleértve a Szlovákiát ért területi veszteségeket is. 38 novemberét követően egész télen a határ teljes vonalán, mivel egyik fél sem tekintette igazából véglegesnek, kisebb-nagyobb határincidensek lezajlott. A nagyhatalmi játszmáktól, illetve az államközi egyezményektől függetlenül megalakult Kárpátalján magát autonómnak nevező kormány is. Itt a magyar barát Bródi András lett a miniszterelnök, azonban őt letartóztatták október végén Prágában, ugyanis a közös minisztertanácsi ülésen Kárpátaljának népszavazást követelt arról, hogy maguk dönthessenek állami hovatartozásukról. Utódjává a Volosin Ágoston nevű görög katolikus pap került, aki viszont a rutén, illetve ukrán irányzat elkötelezett híve volt. A Magyar Honvédség csapatai 1938. november 5-én kezdték meg a bevonulásukat Ungvár munkás nagyszülős vonaltól délre fekvő magyar tudatta területekre. Ezt egyébként a hatóságok hivatalosan még nem a Kárpátalja részének, hanem felvidék legkeletibb sávjának tekintette. A magyar kormány november 18-án rendkívül ülést tartott, és elhatározta, hogy katonai támadást indít Kárpátalja maradék részeire. Ennek előkészítésére 1938. szeptember 29-én Imrédi miniszterelnök megbeszélést folytatott Kozma Miklóssal a rongyos gárda bevetéséről. Na, ez egy érdekes történet, ugyanis az akció október 4-én már elkezdődött, és a rongyos gárda egységeinek bevetése 1938. november végéig folytatódott. Táboraikat Irbátornál és Vásárosnaménynél alakították ki, és teljesen érdekes, és erről sem beszél senki azóta, hogy a magyar kormány abban az időben egyezményt kötött a lengyel kormánnyal, ez pedig mi sem bizonyítja jobban. Az egyezmény része volt, hogy a irreguláris csapatok mennyiben szükségük van rá, lengyel területen kereshetnek menedéket, és ott ellátást, valamint fegyver és lőszer utánpótlást kapna. Ezen bandaharcok válaszlépése Munkács városának megtámadása volt, amikor is orosz végfelől csehszlovák csapatok páncélkocsikkal és ágyuk megtámadták Munkács várát. Nem akarták azt mutatni, hogy ők teljesen képtelnek bármiféle katonai műveletre. Az esetről a Magyar Filmhíradó is tudósít. A támadás körülményeit aztán január 13-án egy magyar és csehszlovák katonai bizottság megvizsgálta, a vizsgálatról pedig jegyzőkönyv készült. Munkás lakossága pedig tiltakozott a csehszlovák hadsereg támadása ellen, táviratot írtak a magyar kormánynak, hogy teljes elégtételt és kártérítést követeljen a támadás miatt. A magyar kormány ezt követően megerősítette a határt, a csehszlovák kormány pedig a nemzetközi reakciók hatására hátrébb vonta nagyobb egységeit. Ennek ellenére egészen 1939 végéig napirenden voltak a két fél határjárőrei között az összecsapások, átlövések a határ teljes hosszában. 1939 tavaszán aztán kirobbant egy régóta élelődő válság. Zavargások törtek ki a prágai vezetés hatalma ellen. Ez azért történt ilyen jól szervezett, illetve jól időzített módon, ugyanis a német titkosszolgálatnak, illetve az Abwehrnek vastagon benne volt ebben a keze, ugyanis Bécsből rengeteg ügynököt küldött át a zavargások élezésére, a fegyveres csoportoknak pedig fegyver és lőszer szállítmányokat is juttatott. A németek ilyetén biztatására Szlovákiában egyre határozottabban léptek föl a függetlenség pártján. A Tiszóféle autonóm kormány, aki egyébként teljes passzivitásból figyelte az eseményeket, a harciasabb tagjaikat letartóztatta a csehszlovák államrendőrség, így kellett menekülnie Tiszónak is a csehszlovák rendőrség elől, aki előbb a pozsonyi jezsuitáknál, majd a báni plébánián keresett menedéket. Hitlernek is pont erre ilyen fajta zavargásokra volt szüksége ahhoz, hogy bejelenthesse igényét Csehország egészére, és ezért már március 11-én, két nappal később megküldte a parancsot a Wehrmacht főparancsnokságra, hogy a már korábban előkészített tervek alapján szállják meg Csehországot. Egy nappal később, március 13-án Hitler magához rendelte az esti órákban Tiszót, és közölte vele, hogy Csehszlovákiában a helyzet tartatatlan, a németekkel rosszul bánnak. Hitler a következő kérdést szegezte ennek a szerencsétlen úriembernek, hogy mit akarnak a szlovákok, miért nem fordulnak nyíltan a cseh kormány ellen, mert ha a szlovákok kiáltják önállóságokat, Hitler őt azt támogatni fogja, vagy máskülönben elfoglalják őket a magyarok. Tiszó nem különösebben volt elragadtatva a kijelentéstől, és hogy a hangulat még fokozottabb legyen, a Führer ekkor megkérdezte Ribbentropot, hogy óhajt-e valamit hozzátenni ehhez a jelentéshez. A birodalmi külügyminiszter csak annyit mondott, itt egy órákon is nem napokon belüli döntésről van szó, vagyis most kellene eldönteni azonnal. Magyar csapatösszevonások vannak mozgásban magyar határon. A Hitler értett látogatás után 1939. március 14-én, vagyis másnap, szlovákok Tiszó vezetésével ki is kiáltották a idézőjelbe vett önálló és még nagyobb idézőjelbe tett Szlovákiát, és ezzel formailag is megszűnt az a csehszlovák államszövetség, amelyet még Trianonban hoztak létre. 14-éről 15-ére villadó éjjel Hitler kikényszerítette Emil Hácsa elnök, minisztertanács elnökének beleegyezését, hogy a német hadsereg megszállja Csehországot, megalakul a Cseh-Morva protektorátus, vagyis a teljes katonai és civil ellenőrzést a német birodalom veszi át Csehország felett. Március 16-án az új szlovák állam, mely akkor még csak két napos volt, határgaranciát kapott Németországtól, azonban sokan vitatják, hogy mely határokról van is tulajdonképpen szó. Később ez képezte a magyar határrendezésnek is a jogalapját. Ugyanis az események túl gyorsan zajlottak ahhoz le, hogy ezeket a határokat pontosan meghúzzák, és lényegében ezt vezetett ahhoz, hogy a szlovák-magyar kisháború is egy héttel később kirobbant. Ugyanakkor Tiszó legnagyobb problémája az volt, hogy jelenlegi államuk fizikailag sem tűnik életképesnek. Ugyanis az elcsatolás után Csehország elvitte az összes ipart, elvitte az összes fontosabb vasútvonalat, az összes olyan nagyobb várost, ipari központot. Magyarország pedig elvitte azokat a termőterületeket, ahol mondjuk a alapvető élelmiszerekhez szükséges gabonát meg tudták volna termelni saját maguk számára. Így maradtak nekik a hegyek. Ugyanebben az időben a magyar kormányhoz olyan híresztelések is eljutottak, miszerint Németország nem csak Csehországot, hanem Szlovákiát is teljesen be akarja kebelezni. A kedvező pillanat elszalasztásától való félelem kényszerítette Teleki miniszterelnököt, hogy 1939. március 15-én a minisztertanács ülésen kierőszakolja a döntést, miszerint ha a német hadsereg Csehszlovákiába bevonul, illetve Szlovákia kikiáltja függetlenségét, akkor a magyar honvédség elfoglalja Kárpátalját, még akkor is, ha a németek ehhez nem adják a beleegyezésüket. Ugyanis azzal a tényleg mindannyian tisztában voltak, hogy ha a szlovákok Németország fennhatósága alájuk kerülnek, Magyarország minden rizikót vállalva jogalapot szerezhet ahhoz, Kárpátalját halandéktalanul megszállja. Az így kelt határozatról aztán sürgősen értesítették Rómát és Varsót, nem feledkezve meg arról, hogy Szlovákia a Német Birodalom hatalom alá csúszik, a lengyel-magyar közös határ megvalósítása nélkül, ez akkora hatalmi túlsúlyt jelentene Németországnak, hogy nem csak a magyar, de a lengyel és az orosz érdekeket is veszélyeztetné, a szovjet-orosz érdekekről nem is beszélve, akik ezt idáig érdektelenül figyelték az eseményeket. Kozma Miklós ezekben a napokban a következőket jegyezte föl naplójában. Fiumi Magyarország ketrecében bezárva 9 millió magyar él. Három oldalról a Kisantant veszik körül, a negyedik az Anschluss óta a Német Birodalom. Ha a jövőben visszakapjuk a magyar területeket, az magában véve csak annyit jelent, hogy egy valamivel nagyobb ketrecben valamivel több magyar fog élni. Ruténföld ellenben azt jelenti, hogy a Kisantant gyűrűjét Románia és Csehország között megszakítottuk, és van egy közös határunk Lengyelországgal.
Amikor az égen sápat volt ragyó, keleti Kárpátok, rátok gondolok, hol édesebb a bor és barnább a kenyér, azt a kicsiny földet nem adná semmiért. Ő nem panaszkodik, csak űr csendesen várja, hogy hazája kebli megpihenhessen. Annyi év után is szorítja fegyverét, Kárpátalja őrzi még az ősi vereckét. A éjség már egy híromot, száz meg száz testvérünk halálba gyalogolt. Most könyvtől keserű halat orca vize, fehér habja a sok kint magába temette. De nem panaszkodik, csak tűr csendesen várja, hogy hazája kebli megpihenhessen. Annyi év után is szorítja fegyverét, Kárpátalja őrzi még az ősi vereckét. Körte muzsikát, magam előtt látom a magyar Golgotát. Találkozunk mi még, nem hal meg a remény, találkozunk mi még a Vadkárpátok tetején. Ő nem panaszkodik, csak ül csendesen várja, hogy hazája kebli megpihenhessen. Annyi év után is szorítja fegyverét, Kárpátalja őrzi még az ősi vereckét. La 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 la, 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 la 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 la.
Kárpátalját a magyar vezetés ezért mindenképpen meg akarta szerezni, már csak azért is, hogy Berlinnel szemben komolyabb mozgástérhez jusson, de ezt Hitler engedélye nélkül nem lehetett megvalósítani. Csáky magyar külügyminiszter már 1938. októberétől mindenféle diplomáciai eszköz bevezett ahhoz, hogy Kárpátalja magyar megszállásához a németek beleegyezését megszerezze. Ez idáig mindig elutasították. Végül 12-én közölte Hitler sztójaival az akkori német nagykövette, hogy Csehszlovákia szétzúzása közvetlenül napirenden van, és Szlovákia függetlenségét Németország el fogja ismerni. A Volosin-féle rutén kormánynak viszont nem ad semmiféle elismerést, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak van 24 órája, ami alatt megoldhatja Kárpátalja kérdését. A magyar kormány ezután megkérdezte az olaszokat is. Az olasz válasz erre az volt, hogy Olaszország eddig sem ellenezte Magyarország terveinek keresztülvételét, az akadály eddig Berlinben volt. Mivel Szlovákia független állam lett, ezentúl és ezennel Csehszlovákia megszűnt létezni, mint államalakulat, a bécsi döntés elveszítette érvényességét, és a csehszlovák határok sem érvényesek már. Ennek következményeként Magyarország elnyerte a jogot arra, hogy érvényesítse területi igényét Kárpátaljára. Csehszlovákia szétesése továbbá bebizonyította, hogy a bécsi döntés utáni ország egy politikai torszülötté vált, ezért életképtelennek bizonyul. Egyébként ez az egész szlovákiai rendezési terv a németeknél legalább akkora fontossággal bírt, mint nálunk, ugyanis ők már 1938-ban elkészítették egy dokumentumban, hogy Szlovákiát hogy óhatják elképzelni. Ezt a dokumentumot Hitler számára készítették, és 4 különböző alternatívát vázolt föl. Az első az önálló Szlovákia. Végül is ez valósult meg. A második a szlovák autonómia Csehszlovák államszövetségben. Hát ez sem valósult meg, ugyanis végül a Csehszlovákia feldarabolásra került. A harmadik egy autonóm Szlovákia Magyarországhoz csatolva. Hát ez nekünk lett volna a legjobb. A negyedik pedig autonóm Szlovákia Lengyelországhoz csatolva. Az elemzés szerint az első esetben csak akkor maradhat Szlovákia életképes, ha gazdaságilag is hozzákapcsolódik Németországhoz, vagyis egy vazalos tartományaként működik tovább. Ennek ugyanakkor további előnye az, hogy mindenféle keletirányú hadműveleteknek bázisául szolgálhat. A második megoldás Csehország német megszállásával és a Csehmorva protektorátus kialakításával teljesen aktualitását vesztette. A harmadik megoldás nekünk magyaroknak és a lengyeleknek, mint közös érdekű országoknak jó lett volna, de nem lett volna érdeke Németországnak, és a szlovákok sem nagyon rajongtak az ötletért. A negyedik pedig hamar elvetésre került, ugyanis Szlovákiára vonatkozó ajánlatot, amelyet Ribbentrop tett még a lengyel kormánynak cserébe kelet-porosz területekért a lengyel kormány elutasító. 1939. március 14-én a Volosin kormány proklamálta Kárpátalja önállóságát, és kérte helyezve Németország védnökségét. Ezzel azonban elkéstek, ugyanis a magyar támadás pontosan akkor indult meg Kárpátalja ellen, amikor a virág éppen arra figyelt, hogy Hitler bevonult Prágába, és bejelentette Csehszlovákia megszűnését. Kárpátalján a csehszlovák kormány követő Volosin kormány sem, a magyar kormány sem, a németek, sem a szlovákok nem ismerték el hivatalosan, így a Volosin kormány fegyveres alakulatait képző szicsgárdisták egyaránt fegyveres összecsapásokba keveredtek a magyar csapatokkal, a visszavonuló cseh hadsereggel, a magyar kormány és a cseh, valamint a szlovák és lengyel határőrökkel is. A kárpátaljai határ térségében 1939. március 13-án elrendelték a teljes katonai készenlétet. A szabad csapatokat diverzáns feladatokkal átdobták a határon, új elnevezést kaptak, fedőnevük térkép helyesbítő csoport lett. Egy korabeli dokumentum szerint a kárpátaljai lakosság a csoport működésével kapcsolatban nem tetszését fejezte ki a magyar felső katonai vezetéstől. Kifogásolták, hogy ezek olyan katonák, akik a csendőrség és a rendőrség mellett párhuzamosan egy civil ruhás alakulatként működnek, akik bárhová bemehetnek, nyomozhatnak, letartóztatásokat eszközölhetnek, és alkalomattán bizonyíték hiában meg is verhetnek embereket. A Kárpátalja területén lévő csehszlovák fegyveres alakulatoknak előírták, hogy a magyar alakulatoknak mindennemű fegyverzetüket kötelezőek átadni, majd ezután szabadon elvonulhatnak. A prágai kormány utasította kárpátaljai csapatainak az ország elhagyására, de ez nem jutott el minden helyőrséghez, tekintve a felgyorsult eseményeket, emiatt több helyen összetűzésre is sor került. A magyar csapatok ténylegesen március 15 és 18-ai között elfoglalták a Kárpátalján számukra előre kijelölt részeket, és egészen a lengyel határig kijutottak, mint arról a korabeli filmhíradó is beszámol. És ezzel el is jutunk 1939. március 22-ig, amikor is a magyar csapatok megkapták az indulási parancsot március 23-ára, és meg is kezdték az előrenyomulást, amelynek keretében néhány kelet-szlovákiai, akkor Kelet-Szlovákiához tartozó községet megszálltak. A Kárpátalját megszálló magyar csapatok hadvezetése ugyanis úgy ítélte meg, hogy Kárpátalja egyik stratégiailag és hadászatilag legfontosabb útvonala, az Ung völgye nincs kellőképpen biztosítva nyugatról. Az út és vasútvonalak annyira közelesnek a határhoz, hogy katonailag nem védhetők. A fentiekre hivatkozva olyan területekre is igényt formáltak, amelyek nem Kárpátaljához, hanem csak az épp megalakult Szlovákiához tartoztak, és annak keleti területére helyenként 15-20 km nyomultak előre. 1939. március 23-án reggel 5 óra 30 perckor a szlovák csapatokat teljesen váratlanul érte a magyar támadás. Szlovákia éppen csak egy hetes volt, amikor is megtörtént a magyar támadás. A volt közös hadseregből alakuló félben lévő szlovák hadsereg megpróbált ellenállni, de a magyar hadsereg előrenyomulását nem tudták megállítani. Érthető is, és katonailag egy teljesen helyén való operáció volt, ugyanis egy olyan hadsereget támadtuk meg, ami gyakorlatilag még nem létezett akkor. Hogy miért, azt a szemben álló felek bemutatásánál fogom elmondani. A magyar diplomácia a magyarázata az eseményekre az volt, hogy az újonnan megalakult Szlovákiában, a Szlovákiával kapcsolatban még nem volt közösen eldöntött határvonal, és az első bécsi döntés sem határozta meg pontosabban Szlovákia keleti határait. Így a magyar hadvezetés teljesen feljogosítva érezte magát, és stratégiailag teljesen helyes döntést hozott azzal, hogy a vitatott területeket katonailag is megszállja. Szlovákia keleti részének katonai megszállásában kétféle megoldás létezett, egy kisebbik és egy nagyobbik megoldás. A nagyobbik megoldás egészen Poprádig elért volna, bár én szerintem ez akkoriban, abár katonailag megvalósítható lett volna, nemzetközileg egy olyan fajta instabilitást okozott volna, amely a Németország vazalósaként létező Szlovákiával egyben a német hadsereggel való fegyveres konfrontációt jelentette volna. Persze, mi lett volna, ha az egy érdekes történelmi kategória, de jelen helyzetben a szlovákok úgy menekülhettek meg a magyarok elől, hogy végleg a németek karjaiban kötöttek ki. Németekkel meg 1939 nyarán nem volt egy értelmes dolog újat húzni. Mondjuk utána sem még egy elég sokáig. Így lehet, hogy a német megszállás nem valósult volna meg 1944-ben, hanem már Lengyelország lerohanásával Magyarország is a meghódított országok sorait gyarapítja. Majd visszatérünk a hadi eseményekre, mégis ez egy hadtörténeti műsor, és egy kicsit nagyon elkalandoztunk a előzmények tárgyalásában, de én biztos vagyok benne, hogy a hallgatókat ez is legalább annyira értekli, mint a magyar és szlovák hadsereg 1939. márciusi helyzete. 1939. március 20-án reggel 6 órakor érkezett a magyar 6. gépkocsi zászlóalj Beregszászra, és annak közelében március 21-ig tartózkodott, az időt pedig pihenéssel és készletek feltöltésével töltötték. Március 22-én Ungvárra vonult, ahol azt a parancsot kapta, hogy készítse elő a támadást Szobránc, Alsóhalas és Felsőhalas ellen. Támadás időpontját 23-án reggel 5 órára irányozták elő. A 6. gépkocsi zászlóhajtó jobbra állást foglaló 9. önálló dandár támadásának célja Kisperesztő és Kiskolon helységek elfoglalása volt. Bal oldalán a 2. lovasdandár helyezkedett el, melynek feladata Zahar, Sárosmente, Pálócon és Halaspatak vonalának elérése volt. A jobb oszlop menetvonal a Beregszász, Munkács, Szedernye, Daróc irányban folytatódott. A csapatok támadási parancsot március 22-én este kapták meg 20 óra 30 perckor, azonban a késő idő azért volt indokolt, mert féltek attól, hogy kitudódik a támadás pontos ideje. Óvintézkedésként a szlovák parancsnokság március 18-án egy 100 katonát küldött Stakinba a szlovák határ őrzésére. A szlovák erők főparancsnokává Ferdinánd Csatlos tábornokot nevezték ki. Ő a magyar csapatok előrenyúlásának megállítására 3 taktikai csoportot alakított ki Szlovákia területén. Katonáik éppen csak szerveződő szlovák egységekből és a volt csehszlovák hadsereg maradékából álltak. Ez a 3 hadtest a 5., 6. és a 7. egységei jelölést kapta. Elhelyezésük Trencsény, Igló és Besztence bánya városaiban történt. A szlovák északi csoport, vagyis az 5. hadtest bevetésüket Málé Berezné Takcsán környékén szervezték. A déli csoport a 7. hadtest elnevezése Mihálovská, egyes jelentésekben Zemplinská lett. Létszámuk, és itt a lényeg, körülbelül 1000 főre tehetjük. Őket a 20., 112. és 12. hadtest részeiből állították fel. Feladatuk Ungvár és Nagy Mihály irányban állást foglalni és előre nyomulni. A 3. csoportot még nem ő részletezett 6. hadtestegységei, a Prešov skála alkotta, melynek állományát a 71. és 17. hegyvadász osztályegységeiből hozták létre, taktikai tartalékszerepként működtek. A 4. harci egységet pedig a szlovák légierő gépei alkották, melyek fő bevezetési bázisa Igló repülőterén kapott helyet. A parancsnokuk pedig Augustin Malár ezredes lett. A repülős ezredek feladata a felderítés, a szlovák csapatok légi támogatása, valamint a magyar légierők elleni harc. 1939. március 17-én a cseh nemzetiségű tisztek tiszthelyettesek katonák parancsokat kaptak Szlovákia területének elhagyására. Így, amilyen gyorsan csak lehetett, vissza kellett térniük a cseh Morva protektorátusba, kézifegyvereiket, hadianyagokat hátrahagyva. A Kárpátalján maradt 12. csehadosztály, amely Kárpátalja magyarországos csatolásával elveszítette minden összeköttetését az anyagországgal. Parancsnokuk tábornok utasítására adosztály egy része átverekedte magát Szlovákia területére, másik részük Románián és Ausztrián áttért vissza Csehországba. A cseh-szlovák hadsereg hadifelszerelését felosztotta egymás között a német és szlovák állam. Ez egy újabb érdekes dolog, ugyanis az elosztások következőképpen történt. Azt a hadianyagot, amely az állam földarabolás pillanatában cseh területen raktároztak el, a német hadsereg vette birtokba, és ami maradt a szlovák területen, azt a szlovák. A felosztás elől mentesültek azok az egységek, amelyek az úgynevezett Schutzzone területén helyezkedtek el. Ezt ha ránézünk a térképre, a Pozsony, Trencsén vonal a mai cseh-szlovák határ körül van. Ez egy 20-30 kilométeres határszakasz, ami egészen a lengyel határtól az osztrák határig tart. Itt helyezkedtek el egyébként a cseh-szlovák hadsereg fegyverzetét előállító fegyvergyárak, lőszergyárak, valamint a raktárak javarésze is. A német hadsereg itt a Schutzzone területén, itt nem csak a raktárakat, a üzemeket vette birtokba, hanem hozzájuk tartozó repülőtereket, katonai bázisokat, laktanyákat és egyéb védelmi berendezéseket is. Ez azért érdekes a szlovák hadsereg szempontjából, mert az összes olyan lőszer és hadianyag ellátmány az mind cseh területen, illetve itt a Schutzzone területén maradt, amire nekik szükségük lett volna a hadhatós védekezésre a magyar betörés ellen. Ennek ellenére Katlosz tábornok, szlovák védelmi minisztere kiadta a parancsot, kerülönbe kerül, meg kell állítani az ellenséget. Államiságunk létéről van szó, bizonyítanunk kell, hogy meg tudjuk védeni a saját határainkat. Másik probléma, mivel a újonnan megalakuló szlovák hadseregnek kellett szembenéznie, az pedig a tiszt hiány volt. Ugyanis a volt csehszlovák hadseregben nagyjából 13 000 tiszt szolgált, de ebből csak 420 személy volt szlovák származású, a 140 tábornok közül pedig csak egy. A későbbi szlovák nemzeti felkelésben vált Rudolf Víz tábornok. Ezek a tények azt olyan zűrzavart eredményeztek a harmiveletek alatt, amely gyakorlatilag lehetetlenített bármiféle ellentámadást vagy szervezett védelem kiépítését szlovák félről. A katonák számával sem álltak egyébként nagyon jobban a szlovákok, ugyanis a cseh és ruszin katonák elvonulása után egy ezredben, amely egyébként 2500-3000 főt számlált, 70 főre csökkent az állomány. Ez azt jelenti, hogy az új hadsereg gyakorlatilag nagyon kevés emberanyaggal dolgozott. A szlovák katonákat egyébként úgy lehetett megkülönböztetni a csehektől, mert ugyanazt az egyenruhát hordták, hogy a szlovák zászló jelvény alakját kellett kitűzniük. Ehhez képest a szlovákokkal szemben állt magyar részről a Kárpát csoport, illetve annak a motorizált és gyorsan reagáló egységei. Magyar részről kb. 30 000 fő vett részt a támadásban. Ez 5 gyalogsági zászlóhajból, 2 lovassági zászlóhajból és egy motorizált zászlóhajból állt. A szlovákoknak ezzel szemben egyes források szerint 20 000, más források szerint nagyjából 10-11 ezer fős hadseregük volt az ott pillanatban mozgósítható, azonban ezek közül csak nagyon kevesen vettek részt a harcban, mint egy 2500-3 ezeren. Magyar oldalról 4 harckocsi vett részt. Most azért mondom, hogy harckocsi, mert a E-35-ös Ansaldókat nem tekintjük harckocsinak, ugyanis gyakorlatilag sem forgótorony nincs rajtuk, sem ágyú, csupán egy darab géppuska. Ezekből nagyjából olyan 50-60 darab volt a magyar honvédségnek, de harci értékük nem volt túlságosan nagy. Harckocsiból pedig érdekes módon a csehektől zsákmányolt LT-35-ös típusú Skoda harckocsit vetettek be, amit még a csehszlovák hadsereg erői hagytak Kárpátalján. Szlovák részről a mozgatható alakulatok közül 4 darab harckocsi bevetéséről tudunk. Kettőt a magyar páncélelhárítók lőttek ki 37 mm-es löveggel. Kettő visszavonult, de ebből egy aztán ismételt parancsra ellentámadásra indult, azonban túl gyorsan haladt, és néhány perc alatt a magyar egységek körülvették, ahol is a személyzet megadta magát. További járművek még a szlovák hadseregben Tátra páncélautók voltak. Ezek gyakorlatilag 3 tengelyes teherautók páncéllemezekkel ellátva. Egy ilyet zsákmányoltunk még Munkács megtámadásánál, amelyről korabeli filmhíradók is beszámolnak. Harci értékük ezeknek sem volt túlságosan nagy, csupán rendőrségi meg területbiztosítási feladatokra voltak alkalmasak.
Lesz még motoros, lesz még gyalogos, honvéd vásárhelyben. Torda, Szereda, Várad, Nagybánya, visszatér az őszre. Érted, élünk drága on, vesszen, Trianon. Lesz még motoros, lesz még gyalogos, honvéd vásárhelyben. Vesszen, Trianon. Lesz még híradós, lesz még bombázós, honvéd Kecskeméten. Munkács, Ugocsa, Dunvár, Szalóka, visszatér a télen. Érted, élünk, drága hon, vesszen, Trianon. Lesz még híradós, lesz még bombázós, honvéd Kecskeméten. Rakétás, lesz még képuskás, honvéd Pécsvárában. Zenta, Topolya, Temerin, Szabadka, visszatér tavaszra. Érted, élünk, drága hon, vesszen, Trianon. Lesz még rakétás, lesz még képuskás, honvéd Pécsvárában. Vesszen, Trianon. Lesz még gránátos, lesz még páncélos, honvéd Fehérváron. Kassa, Szomorja, Rosnyó, Korbola, visszatér a nyáron. Érted, élünk, drága hon, vesszen, Trianon. Lesz még gránátos, lesz még páncélos, honvéd Fehérváron. Érted, élünk, drága hon, vesszen, Trianon.
Valamivel jobb volt a szlovák haderő helyzete légierő terén. Ugyanis Csehszlovákia 6 önálló repülőezreddel rendelkezett, melynek kötelékébe 1630 darab repülőgép tartozott, ebből 1029 vadászrepülőgép. Ebből is látszik, hogy nem elsősorban támadó háborúra készült Csehszlovákia, hanem védekező harcra. A gépek legnagyobb része minden felszereléssel együtt a németekhez került, az előbb ecsetelt módon, beleért, hogy a repülőgépgyártás üzemeit, alkatrész, egyéb utánpótlást. Ezzel gyakorlatilag elvesztek a szlovák hadvezetés számára. Állandó állomás helye Szlovákia területén 6 repülőezredek közül csak egynek, a 3-as számúnak, Ratislav Stefanik tábornokról elnevezett ezrednek volt. 1939. májusában Szlovákia területén 358 darab legkülönbözőbb rendeltetésű repülőgép típus állomásozott. A gépek csekély száma mellett óriási hiány mutatkozott pilótákból is. A repülő rajok feltöltése fokozatosan történt, ahogy a pilóták visszaérkeztek cseh területekről. Túlnyomó többségük altiszti fokozatú volt, ám a szlovák légierőnél az automatikusan egy ranggal feljebb léptek. A visszatérők közül a legmagasabb beosztású is csak főhadnagyi rangot ért el. Ferdinand Csatlosz tábornok, Szlovákia új védelmi minisztere, légierők főparancsnokává Ján Ambrus őrnagyot, Stefanik repülővezet új parancsnokává pedig Károly Szojeket nevezte ki. Repülőezred körülbelül 220 darab repülőgéppel rendelkezett, de csak 82 darab volt bevethető állapotban. A szlovák légierő főerőit Iglón, Iszká Nová Vesz és Szabasztóva repülőterén, ez Eperjes mellett található, vonták össze. Körülbelül 70-80 gépből álló csoportosítás típusai, hogyha vesszük, főleg Avia B534-es típusú kétfedelű vadászrepülőből, Letov S328-as felderítőből és 10 darab Avia B71-es közepes bombázó repülőgépből állt. Ez a magyar légierő állapotához képest nem egy rossz arány, nagyjából egy-egyes a légierőknél a bevethető gépek aránya. Az iglói repülőtéren 1939. március 4-én a 12. és 13. magyar légierőt 1939. március 16-án a vezérkari főnök parancsára riasztották, és békebeli körletekből az áttelepüléseket rendelték el, tekintettel a kialakulóban lévő hadi helyzetre. Ide került, így került aztán a pápai 3x2-es bombázóosztály 200-ával, a 3x4-es sárkány, a 3x5-ös Üveik Matyi, valamint a veszprémi 3x3-os sárga vihar bombázó század Debrecenbe. Az első vadászrepülő ezred parancsnokuk Giresi Sándor ezredes kötelékéből, Bőrgöndről a 1x1-es vadász század Ijász Várra, az 1x2-es Ludas Matyi vadász század Veszprémből Miskolcra, a veszprémi 1x3-as vadász század a híres nevezetes Pumák, Heppes Aladár százados parancsnoksága alatt pedig a csapi szükségrepülőtéren rendezkedtek be. Itt egy nagyon nagy problémával találkoztak, ugyanis esős idő miatt gyakorlatilag használhatatlan volt a csapi repülőtér, ugyanis gépek egész egyszerűen beragadtak a sárba és nem tudtak felszállni. Ha a típusokat vesszük, a magyar vadászszázadok állományába 9-9 Fiat CR-32-es kétfedeles repülőgép tartozott, amely a légierő gerincét képezte egészen a 1943-as Messerschmitt még BS-109-es rendszeresítéséig. Felderítő repülőként 16 darab Heinkel He-70-es típusú repülőgépet tartoztak, bombázó századok pedig 9-9 darab Junkers U-86-os kétmotoros közepes bombázók alkották. 1939. március elején a magyar légierő északra települt egységeit csupán felderítő repülésekkel foglalkoztak. Másik küldetésük pedig a román határ megfigyelése, illetve a román hadsereg esetleges csapatmozgatásainak figyelése. Azonban mivel ilyenre nem került sor, így a repülőgépek készen álltak a bevetésre Szlovákia ellen. Március 23-án a magyar csapatok előnyomulása olyan gyors volt, hogy 9 óra 50 percre már csak 7 kilométerre álltak Szobráncról. A helyzet tisztázására a 6. hadtest parancsnoka most már parancsba adta a szlovák repülőegységeknek, hogy azonnal derítsék föl az ellenség támadási irányát és csapatainak hollétét. Az első szlovák légierőbevetés közvetlenül a támadás napján, március 22-én reggel 7 órakor indult, amikor is az S-30-S-328-as egység 12-es számú gépe fedélzetén F. Wagner és A. Schlody. Feladatuk Szlovákia déli határainak megfigyelése és az esetleges magyar csapatmozgások követése volt. Szlovák katonai vezetés egyébként nem Ungvár felől, hanem Rimaszombat és Hernád Szent István irányából várta a támadást. Felderítést végző repülők így semmiféle ellenséges tevékenységet nem fedeztek fel a vizsgált terepen. Rá egy napra, március 23-án 3 B534-es folytatta a keresést, most már a Kassa környéki szlovák területek átvizsgálásával, ami szintén eredménytelenül zárult. A magyar csapatokat egész egyszerűen nem találták. A szlovák hadvezetés március 21-i feljegyzése alapján már voltak információ a magyar hadsereg hadmozdulatairól, de pontos céljait nem tudták. Feltételezésük szerint ezen csapatmozdulatok azt a célt követték, hogy biztosítsák a magyar határt a német hadsereggel szemben, akik Szlovákia területén voltak. Másik feltételezésük az volt, Szlovákia lerohanására és megszállásra készül Magyarország, támra megindulásának időpontját azonban későbbre tették. Március 23-án Ján Hárgott vezetésével, a felderítés eredményeire való hivatkozással 11.50-kor azt a parancsot kapták, hogy a rendelkezésre álló erőkkel állítsák meg az ellenség előrenyomulását. A katonai helyzet a szlovák egységek szempontjából egyre rosszabb volt. 3 gépből álló ráj 13 órakor felszállt, hogy felderítse gépeikkel a területet, azonban a rossz időjárás miatt nem tudták megkülönböztetni saját és ellenséges erőiket, így 15 óra 28 perckor az egész egység visszatért. Azok a csapatok, akiket a lepülő kötelék felderített, mint később kiderült, a magyar 9. önálló brigád egységeiből állt, és éppen Ugár Kolonyica Kiskolon térsége felé haladt. Negyed órával később újabb 3 szlovák gépből álló kötelék szállt föl, Ulcás pályaudvarán pedig a 9. magyar önálló brigád egységeit pillantották meg, amint éppen egy régvédelmi tüzelőállást állítanak föl. Délután 3-kor a szlovák csapatok földi támogatására egy újabb 3 gépből álló, vagyis ez már az összesen 9. gép azon az egy napon szállt föl, Ulcás fölött vették észre, hogy az egyik ház udvarán magyar autókról fegyvert és lőszert raknak ki a magyar csapatok, illetve fölállítani készülnek egy ágyút. A szlovák pilóták támadásba rendült a gépeikkel, de már az első rárepülésnél lelőtték az egyik gépet, és a község határában le is zuhant. A támadásban résztvevő gépek ezután folytatták a bombázást és a géppuskázást, majd miután elfogyott a lőszerük, hazaindultak. A legveszélyesebb helyzet az Ulics-Ubla-Stak háromszögben volt, a 6. hadtest parancsnoksága ide újabb 3 gépből álló köteléket küldött ki. Itt Stefan Devan pilóta gépét is találat érte, ennek ellenére sikerült leszállnia a vasútállomás közelében. A maradék 2 gép Ulcás vasúti pályaudvarát és a Végaszó felüli utat bombázta. Ugyanebben az időben 16 óra 30 perckor felszállt egy gép az iglói repülőtérről, hogy felderítsék a csapat a délután végére kialakult hadihelyzetet. Alsóhalas központjában egy gazdasági udvarban a magyar Ansaldo 35 M-típusú tankokat és 6 gépkocsit fedeztek föl. Több bombát ledobtak, amiben elvileg telibe találtak egy tehergépkocsit. A támadógép szlovák pilótája megsérült, ennek ellenére a Nagy Mihály kaszárnya udvarára ledobott egy üzenetet a szlovák 20. gyalogsági ezred parancsnoka számára, melyben tájékoztatta a magyar csapatok haladási útirányba. A sérült pilóta sérülése miatt Gászics közelében kénytelen volt kényszer leszállást végrehajtani. Ez a repülési akció a szlovák légierő részéről az első nap utolsó harccselekménye volt. Estére 2 kilőtt B-534-es, 2 teljesen használhatatlan gép lett, 2 pilóta meghalt, 1 pedig fogságba esett. Március 24-én reggel 4 óra 30-kor a szlovák Statinská és Mihalovská hadtest is ellentámadásban állt át. A légi fedezetet szlovák csapatok részére egy 4-tagú repülő rajnak kellett volna ellátni. Máig sem tisztázott körülmények között, csak egy órával később voltak képesek felszállni. Feladatokat nem tudták teljesíteni a reggeli sűrűköd miatt, ezért Szobránc és Tivova közötti úton vonuló magyar csapatokat géppuskázták és bombázták. A támadás következtében a magyar menetoszlopban néhányan súlyosan megsérültek, illetve az út szélén álló ház tetőszerkezete leégett. Az előző nap hadifogságba esett szlovák pilóta formációkat juttatott a magyar hadvezetésnek, ugyanis azt vallotta, hogy igló repülőtérről szállt föl, valamint az összes többi szlovák repülőerő is ott tartózkodik. A mérföldes Csizma és Gólya századba tartozó magyar felderítőgépek már korábban felfedezték ezt, azonban nem volt biztos információjuk. A katonai repülőtéren lévő szlovák gépek elleni támadást 17 óra és 17.30 közé időzítették. Az időzítés betartása azért is volt fontos, ugyanis a két ország, mint Szlovákia és Magyarország, nem üzent hadat egymásnak, tehát tényleges hadi állapot nem jött létre a két ország között. Így a Varsó-Budapest menetrend szerinti járat, amely egyébként egy Junkers 52-es német gyártmányú polgári repülőgép volt, ebben a térségben továbbra is közlekedett. Így a támadást a gép elhaladása után lehetett csak végrehajtani, ugyanis ennek a polgári repülőgépnek szüksége volt tájékoztatásra az iglói rádióállomástól. Már csak azért is, mert a Kárpátok hegyein való átkelés elég nehéz feladat volt még egy tapasztalt pilóta számára is. A magyar légierők összevonása azonban nem zajlott eléggé összehangoltan. Gyakorlatilag a kivitelezés egy ilyen borzalmas félmegoldás lett, melyről a későbbi események is tanúskodnak. Ész egyszerűen nem volt idő fél nap alatt összevonni a teljes bombázó köteléket. Az eredeti terv az volt, 45 darab Ju-86-os közepes bombázóval támadják meg Iglót, amelyek különböző területekről felszállva Miskolc fölött találkoznak, majd együtt haladnak a célpont felé. A bombázókat 18 darab CL-32-es vadász kísérte volna. A támadás két hullámban óhajtotta végrehajtani a hadvezetés, azonban egyéb szervezés és nehézségek folytán a végül csak a 3x4-es sárkány és 3x5-ös hüvelykmatyi bombázóosztály kerültek bevetésre. A 3x4-es század parancsnoka Eszenyi Dénes, a 3x5-ösé Vákhelyi Gyula voltak. Idő hiányában a 9 gép közül, illetve 7-et sikerült felkészíteni a bevetésre, valamint további malőrök nehezítették a hadművelet végrehajtását. Egy ilyen volt az összekötő tiszt Kovács Elemér alezredesnek az elhelyezése, amely mindkét hullámnak a hadműveleteit irányította volna rádió. Ő az egyik gép hátsó lövész ülésében hagyott helyet, és csak a felszállás után vette észre, hogy rádiója nem működik. Valamint a nagy sietségben nem tudta magával a térképet sem, így gyakorlatilag vakon indultak el bombázni. Ez nem egy szép dolog egyébként a magyar légierőtől. A startnál a 3x5-ös század harmadik raja állva maradt, ugyanis az egyik gépen gyújtógyertyát kellett cserélni, így 8-10 perccel később tudott csak felszállni. A késlekedés behozására a parancsnok a kijelölt Debrecen-Miskolc-Igló útvonal helyett Debrecen felől egyenesen Igló felé indult. A rossz látási viszonyok miatt az egyik gép Rozsnyó városát nézte Iglónak, és azt kezdte el bombázni. A bombák az ottani lovassági laktanyától 600 méterre lévő szántóra estek, és nem okoztak kárt. A 3x5-ös század másik gépe, Lévai Győző hadnagy felismerte a hibát, ezért gépeivel és bombaterhével visszatért a debreceni bázisra. A 3x5-ös század gépei közül túl a zászlós által vezetett gép egy másik Miskolc katonai reptere fölött kioldotta bombáit. Nagy szerencse, hogy a vadász kísérletet alkotó 1x2-es Ludas Matyi vadász század már felszállt, így nem találták el őket a bombák. Tehát ez valami egészen elképesztő kavarodást ad egyébként okot. A század harmadik gépének a bomba kioldó kapcsolója hibásodott meg, ezért neki is vissza kellett futni. Így hát a tényleges cél fölé csupán 8 gép jutott el, 16 óra 45 perckor értek Igló fölé. A repülők délkelet felől Murvány irányából érkeztek, 3 egymást követő kötelékben. A város lakosság az első percekben fel se fogta, hogy mi történik, azt hitték valamilyen légi bemutató folyik. Az utcán tömve volt emberekkel, igazából fel se fogták, hogy mi történik. A magyar bombázógépek 900 darab, 10 és 50 kg közötti bombát dobtak le, ebből 640 gyújtóbomba volt, és az egész 7,2 tonnát tett ki. Összehasonlításul egy B-17-es repülőerőbe is nagyjából ennyi bombát lehet letenni. A bombák nagy része a város Hernádparti környékére zuhant. Itt voltak elhelyezve azok a lőszerek és egyéb hadianyagok, amelyek, illetve a repülőteret szolgálták ki, részben meg egyéb katonai egységeket. A repesz bombák közül sok a város szélére esett, egy részük a földbe fúródott, úgyhogy anélkül, hogy fölrobbant volna. A város légi figyelő és riasztó szolgálata gyakorlatilag nem működött, a repülőtér védelmére fölállított vadászszázad pedig nem volt bevethető állapotban. A szlovák légvédelem egységei Iglón csak 1939. március 23-án alakultak meg, fegyverzetük 8 darab könnyű légvédelmi géppuskából állt. Ezen kívül még 22-es kaliber csőhosszú 85 mm-es Skoda ágyúból állt. A szlovák védelem helyzetét nehezítette, hogy a légvédelmi ágyukhoz gyakorlatilag semmilyen kiképzett kezelőszemélyzet, továbbá lőszer sem volt. Egy magyar pilóta, aki részt vett a harcokban, a következőket írja le. Körülbelül 2000 méter magasságból leereszkedtünk 1000 méterre, hogy a célzás pontosabb legyen. Amikor megláttuk a célt, 12 gép a vadászkísérettel együtt rajokba tagozódó hajtotta végre a támadást. A hármas rajok egyszer ordották ki a bombáikat. Pontosan meg lehetett állapítani, hol állnak a szétszórt lőgépek. Szám szerint 20 vagy 24 gép. A bombatámadás mintaszerű pontossággal sikerült. Ellenállás nem volt, vadászgépeinek nem akadt dolga. Az összes század a támadás után rendezett kötelékben simán visszarepült. Iglón a bombázáskor franciszek Ciprich szlovák pilótának sikerült beugrani az egyik éppen maradva rázgépbe, és keresztbe haladva a bombatölcsérek közt lalonozva sikeresen felszállt. Indulása nem volt egyszerű, ugyanis a kisegítő személyzet elmenekült, így magának kellett beindítani a repülőgépet. Sikerült felszállnia, sikerült megközelítenie körülbelül 1000 méterre a magyar bombázókat, azonban találatot nem ért el, noha többször is tüzet nyitott rájuk. Szlovák részről azonban szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a bombázás alatt a város főterén éppen a zsolnai tüzérezred kocsi oszlopa tankolt a benzinkútnál. A kocsik összetorlódva álltak, soruk végigállt az egész városon. Így egy pontos találat, de még egy eltévedt bomba és láncreakcióként futott volna végig a városon, óriási tüzeket okozva a város épületei között romhalmazzá téve azt. Érdekes adalékként szolgálat még, hogy a magyar gépek elhallása után a Linka gárda elég tételt vett Igló magyar lakosságán. 8 szemét letartóztattak, Vád pedig az volt ellenük, hogy magyarul énekeltek. Egyébként az iglói magyarokat nemzetiségi hovatartozásuk miatt naponta is érték ilyen jellegű atrocitások után. A szlovák légierő parancskar a magyar gépek bombázása után a megmaradt repülőgépek nagy részét közelben lévő tábori repülőterepre küldte át, a megmaradt pilótákat pedig Pöstjénbe küldte. A utólagos felvételek alapján 10-12 repülőgép elpusztítását jelentették, 10 darab S-328-ast és B-534-est, illetve egy B-71-es közepes bombázó, az egyetlen, amely jelenleg térségben tartózkodott. Ezen kívül megrongálták a hangárok nagy részét, az irányítótornyot, valamint a kifutópálya is használhatatlanná vált. Utólagos elemzés szerint a magyar távolfelderítők 17 repülőgép pusztulását állapították meg, a valós szám azonban ennél jóval kevesebb, ugyanis 10 repülőgép volt, amit gyakorlatilag veszteséglistára írtak, a maradék hetet azt a szerelőknek később sikerült megjavítani. A támadással a szlovák hadsereg légierének kétharmada gyakorlatilag megsemmisült, illetve használhatatlanná vált, és egy folytatólagos háborúban a szlovákok ezt már sehol sem tudták volna pótolni. A magyar gépek bevetése után, illetve a hadművelet végeztével, aztán a magyar király légierő parancsnoksága hadbírósági eljárást indított a bombázás során elkövetett hibák kivizsgálására. A vizsgálat eredményeként több tisztet is, köztük Kovács Elemért leváltottak posztjáról, a harmadik raj pilótáit és megfigyelőit feljelentették, egy pilóta pedig szobafogságot kapott büntetésül. Később a magyar pilóták harci sikereik elismeréséért mindannyian kitüntetésben részesültek. Március 25-én reggel Ján Ambrus szlovák légierő parancsnok azzal a célral érkezett Iglóra, hogy ellencsapást szervezzen Budapest és Ungvár célponttal. Szerencsére mind a gépek nagy része nem volt bevethető állapotban, azonban még így is sikerült néhánynak felszállnia. 1939. március 24-én a szlovák katonai vezetés végül is kiadta a parancsot a fegyverszünetre, bár a front teljes hosszában csak 25-én, illetve 28-án szűnt meg a lövöldözés. A demarkációs vonal többi részén egyébként nyugalom uralkodott. Szlovák hadsereg azt a parancsot kapta, hogy az ismételt támadásra ne vállalkozzon, csak reagáljon és tüzet iszonozzon, ha a magyar csapatok újra támadnának. Március 26-án reggeli órákban létrejött a teljes fegyverszünet, azonban ezt még néhány napig mindkét fél megsértette. Március 28-ra a frontok teljesen lecsendesültek magyar-szlovák határ megállapítására. A vegyes bizottság Völgrej János rendkívüli követ és Zsuzkovec szlovák külügyi államtitkár vezetésével ült össze, és 4-én határkijelölő bizottság befejezte munkáját. Az események utólagos ismeretében a fegyverszünettel kapcsolatos hírt ezek a gépek már csak Rimaszombat, Miskolc és Ungvár bombázása után értesültek. A bombázással okozott kár jelentéktelennek bizonyult. Az idei árvíz is nagyobb kárt okozott, mint amely korát a szlovák légierő Miskolc térségében. Egyébként, hogyha a szlovákok bombázzák mondjuk Budapestet, akkor egyrészt a két állam közt valószínűleg létrejön a teljes hadiállapot, és az előbb ecsetelt feltételek mellett az akár még egy nemzetközi konfliktusá is kiszélesedhetett volna, vagyis a második világháború nem a lengyel lerohanással kezdődik, hanem egy magyar-szlovák határvitával egy hónappal korábban. De hát nem így történt, és a konfliktus okait keresve sokan ezt az egész hadműveletet egy baklövésnek írják föl, mert 1897 négyzetméter területet szereztünk, 40-45 ezer fő lakost,
és ennek többsége szlovák és rutén, és politikailag azt a jó indulatot, amit a Szlovákia elismerésével úgymond megszerzett a magyar kormány, az 3 nappal később elvesztette, így gyakorlatilag csupán annyit ért el, Tiszó vezette Szlovákia, a németek által felajánlott egyoldalú védelmi szerződést március 23-a estén aláírta. Innestől kezdve Szlovákia német védnökség alá került, és a Szlovákia megtámadása egyben a Wehrmacht, illetve a német birodalom megtámadását is jelentette volna. No, kicsit hosszúra nyúlt had a kutyán, még annyit fűznék az esethez, hogy revízió szempontból kudarcok és a nehézségek ellenére véleményem szerint ez egy sikeres háború volt, és bebizonyította azt, hogy egy sikeres politika, egy erős hadsereg bármikor készenlétben állhat, hogy egy ilyen ehhez hasonló adódó alkalmat kihasználjon. Összesítve, a szárazföldi hadműveleteket is beleszámítva, a konfliktusnak nem volt egyébként számottevő vesztesége. Magyar részről 8 halottatnak, ez a március 23 és 25 között volt, de ezen kívül még, ha ide vesztük a Kárpátalja elfoglalását, valamint a 1938. novemberre óta, novemberétől tartó különböző határvillangásokat, akkor sem érjük el az 500 főt halottak tekintetében, és 1000 főt a sebesültek tekintetében. Egy ilyen nagyon minimális véráldozatot igénylő konfliktus volt a Magyar Királyság részéről. Meg lehet még említeni 360 szlovák és 311 cseh hadifoglyot a veszteségek között. Magyar hadifoglyokról úgy máson. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy a legközelebb egy kicsit kevésbé leszek monoton, és talán sikerül majd jobban összeszervezni az adást. Legközelebb minden igaz 1 hét múlva találkozunk, vendégem pedig egy magyar harckocsi építő lesz. Az adás megtalálható letöltések menüpontban, valamint a műsorúságban hirdetett időpontokban meghallgatható. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és a viszonthallásra.
Erről mesélnek, minek a magyar zászló. Kassára, magyar leánydalon, 20 évi magyar gyászból. Honvéd, vigyázz fegyverben, védjed a hazádat. Most már elég, többé ne öleljék másokat, nem a vádat. Tör, lakik a szerető, ott van egy kicsi háza. Minden este kiáll a kapuba, csókot áll a kis szája. Egyet kocsi büszkén lép, rózsa az orcája. Kárpát tető, lakik a szerető, csókot áll vacsorára. Egyet kocsi büszkén lép, rózsa az orcája. Kárpát tető, lakik a szeretőm, csókot áll vacsorára.
Jó lesz ez apu így lekeverve is.
www.szentkoronarádió.com. A tiszta magyar hang.